3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Színási Sándor.
Üdvözlet az uratnak, Isten bizony nem a évforduló okán beszélünk 56-ról, az emlékezetéről, az üzenetéről, vagy esetleg az érvényességéről, mert hiszen akkor minden évben lehetne ilyesmit tartani, de hát ettől tartózkodtunk eddig. Viszont hát 56 valamiképpen érvényessé tette magát, vagy tették, mindegy, és újra fölmerül az a kérdés, hogy nem az, hogy az elit, nem az, hogy a kormány, nem az, hogy az ellenzék mit gondol erről, hanem hogy a társadalomban hogyan él még, ha él egyáltalán 56, ezt próbáljuk megbeszélni. Az én generációm egyébként valamiképpen, és hát Gyuri, te is, nem tudom, Pali, hogy veled hogy volt, még nagyon sok úgynevezett 56-osra találkoztunk, nagyon különfélék voltak, Nagy Imre köréből származók volt, aki a Korvin közből jött, mint Pongrácz Gerge, mindegy, most nem akarom az ő emlékiratait minősíteni. Mások egyszerűen ennek a környékén voltak, mint mondjuk a Halda Aliz, és hát ezekkel az emberekkel sok interjút csináltam, annak idején sokat beszélgettünk, és hát nagyon vegyes kép alakult ki. Csak mondok néhány nevet, Mécs Imre, Pongrácz Gergely, Hegedűs B. András, hogy ő a Petőfi körelnöke, nem titkára volt, az Őrsi Pista, akkor Újhelyi Szilárd, Halda Alisz, mondtam, Mérai Tibor, ugye visszajött Párizsból Göncz Árpád, Lakatos István, az író Tardos Tibor, Vásárhelyi Miklós, Fekete Sándor, Kende Péter, Déri Tibor, Kopácsi Sándor, Gömöri Endre. Ő a Magyarország című lapnak volt a publicistája. Ezeknek az embereknek jó része már legálisan működött a Kádár rendszer elég jelentős részében. De amikor eljött 89 vagy 90 a változás, akkor elkezdtek ömleni az emlékek. Neked vannak ilyen, hogy mondjam, csak emberi emlékeid? Ilyen emberemlékeid?
Hát a felsoroltak közül sokakat ismertem. És azért ismertem meg őket, mert 81-ben sikert aratott az egyik regényem, és akkor utána úgy értékelték, hogy én ellenálló féleség vagyok, vagy rendszerellenes, vagy nem tudom micsoda, és akkor meghívtak. Elég sokan nevezettek közül, és beszélgettünk mindenféléről, úgyhogy Göncz Árpáddal baráti viszonyban voltam, még a 70-es években, meg a 80-as évek elején is összejártunk, meg másokat is ismertem, tehát, de nekem 56-ot nem elsősorban ők jelentik, hanem a saját emlékeim. Ami azért érdekes, mert 10 éves voltam 56-ból, 10 és fél. És nagyon bevésődött sok minden abból. Noha engem nem engedte ki például az utcára, mert hát ottan lőttek meg, mindenféle volt. De mindent olvastam, és akkor nagyon sok újság megjelent hirtelen. Akkor lett ugye a Szabad Népből Népszabadság, meg volt a Népakarat, meg egy csomó kis újság, meg mindenféle újságok voltak, és végig hallgattam a rádiót. A Magyar Rádiót is, amelyik előbb-utóbb Szabad Kossuth Rádió lett, és természetesen a Szabad Európát és Londont. Na most meg kell mondanom, hogy ezek nagyon sok információval láttak el engem, és miután 10 éves létünkre mi már szeptemberben, 56. szeptemberében a legjobb barátommal órákig álltunk a Sziget utca és a Pozsonyi út sarkán, és politizáltunk, hát pontosan tudtuk, hogy mi történik. Érdekes, hogy 10 éves gyerek nem olyan kicsike már. Aztán visszahűltünk később a saját életkorunkra, de mint az egész ország természetesen, tehát követtük az ország fejlődését. De mindent tudtunk. Na most azon kívül az a véletlen szerencse ért minket, ezt egyszer-kétszer már elmondtam itt ott, de bocsánat az ismétlésért, hogy volt egy osztálytárs, nekünk ilyen 45 fős osztályaink voltak még akkor, és akkor voltam, ugye 10 éves koromban lettem 5-es. És volt egy osztálytársunk, akinek a papáját újra temették Rajkkal együtt október 6-án. Sólyom László fiáról van szó, Sólyom Lacikáról, aki aztán operatőr lett, nagyon jó operatőr. Sólyom Ildikó volt a nővére, aki színésznő lett, és az ő mamája nagyon jobba volt Rajknéval. És mindent elmondott, amit ezekről a dolgokról. Már 56 ősze elején, tehát ahogy iskolába mentünk, elmondta, hogy mik folynak. Tudtunk a Petőfi körtől kezdve egy csomó mindenről, és utána, amikor a balhé után, ugye november közepe táján hetente egyszer bementünk az iskolába, mert nem volt tanítás a szénszünet miatt, mert nem tudtak fűteni, és egész januárig szénszünet volt, de azért hetente egyszer bementünk, akkor mindent elmesélt, és még ebből a forrásból, Lacikától értesültünk arról, hogy hogyan rabolták el Nagy Imréjéket a jugoszláv követségről, például. Na most elég sok nagyon jó rádió volt a házban. Ez egy nagy bérház, a Palatinus házak egyike, de nekünk is volt világvevő rádiónk. Noha, ugye titkolni kellett, és beszereztek a szüleim egy néprádiót, amelyik csak a Magyar Egyet, a Magyar Kettőt tudta venni, mert úgy volt a kondenzátor meg buharálva, hogy ne tudjon folyamatosan venni más állomásokat, de hát ott volt azért az Orion rádió, ami ugye nem volt nagyon jó, annak idején a nyilasok ugye elkobozták a zsidóktól a rádiókat, de aztán egy hasonló típus kaptak vissza a háború után a szüleim. És voltak olyan rádiók is a házban, amelyek valamiért föl voltak tuningolva, és jobban lehetett például Londont fogni. London egyébként akkor a magyar adás az megbízhatóbb volt, mint a Szabad Európa. Na most annyira jól voltam értesülve 10 éves létemre, hogy vezettem egy naplót. Budapesti napló 1956 volt ráírva a vinyettára, és leírtam az összes politikai változást, a kormánytagokat, mindent leírtam. Aztán később anyám házkutatástól tartva kidobta ezt is, mint Sztálin szobor füldarabját is, amit a nagyanyám szerzett be, azt is kidobta, mert ráismertek volna, hogy a szobor darabja. Na most az a helyzet, hogy én nagyon örültem a dolognak, és hát megszámlálhatatlan mennyiségű Kossuth címert festettem otthoni magányomba, és aztán ezeket bevittem az osztályba, és kidekoráltuk, aztán előbb-utóbb mások is elkezdtek Kossuth címert festegetni, és a falra ráraktuk a Kossuth címereket, volt ott vagy 30 az osztályteremben. És januárban, amikor ugye a szénszünet, megnyerték a kommunisták a széncsatát, ugye, és akkor lett fűtés, ilyen vaskályhák voltak az osztálytermekben.
Büdösek voltak, és füstöltek.
Hát olyan voltam, hát mindegy, ez egy régi építési iskola volt. 3 emeletes, és borzasztó hely, mindegy. Akkor nagy szünetben nekünk körbe kellett járni, 15 perces nagy szünet volt, a folyosón hátratett kézzel, párosával. Hát, mint a rabok. Hát ez volt a szokás. És akkor skandáltuk, hogy ruszkik haza. És a 2. emeleten voltunk 5. és fölrohant az igazgató, és könyörgött nekünk, hogy hát igen, igazatok van, gyerekek, de hát itt a nyugati pályaudvaron, a közvetlen közelben vannak a ruszkik, és ide jönnek, és lelőnek minket is. Könyörgött. Márciusban már természetesen úttörő mozgalom, szó nem volt a ruszkik, semmi ellenforradalom, és nagyon szépen megváltozott a világ, és május 1-jében pedig végleg beállt a béke és a nyugalom és a megtorlás.
Erre visszatérünk nektek, milyen családi emlékeitek voltak?
Hát az én családomban nincs nagy, vagy nem volt nagyon jelen 56 emléke. Hát anyám Magyarország egyik legjobban elzárt falujában nőtt föl kulákként, 10-11 éves volt. Apám akkor ugye megbélyegzett osztályidegenként, akit nem vettek föl az egyetemre, az Óbudai textilfestőgyárban volt segédmunkás, ott, ahol ugye egy jó ideig a Hír TV van, most talán még talán áll az épület, és be is választották a munkástanácsba, de nem, vagy csak tartalék, vagy valami póttakként, nem, tehát abszolút ez a kádári felejtés, hogy erről nem érdemes, nem kell beszélni, ez uralkodott. Egyetlen egyszer vette elő apám, és a bátyja, nagybátyám, aki a hazai gyógypedagógia egyik fontos személyisége volt, és már akkor talán tanársegéd is volt, mert ő elkerülte az osztályidegenséget, az ő keresztlevelében nem volt benne, hogy földbirtokos az apja, mert akkor még mindegy. A lényeg az, hogy az irodalmi újság, meg az összes 56-os újság a Szombathely melletti szülőházuk padlásán volt, és egyetlen egyszer, amikor a 80-as évek elején, amikor én ilyen 10-11 éves lehettem, akkor lehozták és kibontották, és megmutatták az egészet. Hogy azóta mi lett vele, nem tudom, mert következetesen, amikor erről akartam beszélni, igazából soha nem beszéltek róla, hogy mit csináltak, hogy csináltak, pedig itt voltak Budapesten. Egy másik forrás az, hogy én a 80-as években egy egyházi gimnáziumba jártam, és az önmagában is egy olyan hely volt, amely zárvány volt, sziget volt, az ellenállásnak akkor is egy ki nem mondott helye, amikor tehát jellemző módon március 15-ét nem lehetett megünnepelni egy egyházi gimnáziumba, akkor el kellett menni a Bakonyba kirándulni. Tehát ennyire féltek. Jellemző volt az, amit meséltek, ugye aztán később ugye szélső jobboldali publicista lett Szent Mihály Szabó Péter, aki megszervezte azt, hogy a forradalom 5. évfordulójára Pannonhalmán egyszerűen fekete ruhába jelentek meg a diákok, és megjelent az ávó. Nyilvánvalóan nem így hívták, hogy ávó már, hanem a belső elhárítás Pannonhalmán. Ez megtörtént 8-kor, 11-kor már mindenkit összeszedtek, leváltották az igazgatót, kihelyeztek, stb. Tehát, hogy érthető, hogy milyen dermedtség, félelem vette birtokába a társadalmat, és ahol ezek a gesztusok abszolút hát tilalmas, büntető. És aztán úgy is mesélték Szent Mihály Szabó Péter karrierjét, hogy jót tett neki az, hogy kivágták, és az ország összes középiskolájából kitiltották, és szakmunkásképzőbe került, és mivel jó tollú gyerek volt, írt valami novellát, és mint munkás gyerek, így föl tudott menni. Valószínűleg nem figyeltek oda arra, hogy milyen eredet volt ebben. Tehát én családilag, mivel ugye 15 évvel a forradalom leverése után születtem, tehát nyilvánvalóan rengeteg ilyen élménnyel így úgy találkoztam, de jellemzően régibbel. Tehát a 80-as években, amikor én jártam a Bencés gimnáziumba, akkor még engem oroszra és franciára Nádasdy Alfonsz tanított, aki Kodály Zoltánnak a görög tanára volt, Örkény Istvánnak meg a lágertársa volt. Tehát, hogy sokkal korábbi emlékek, vagy ott volt Vályi Hugó, aki Teleki Pálnak a cserkész vezetője volt, és a Csepeli Munkás Gimnáziumnak, ami aztán ugye a Jedlik Ányos lett, az egyik alapítója. Tehát, hogy nagyon érdekes módon 56 el volt süllyesztve, és inkább a 45 előtti dolgokról beszéltek. A másik dolog az, hogy egy egyházi gimnáziumban a 80-as években nagyon tisztelték a státuszkót, mint szentiről nem lehetett beszélni. Tehát ki nem ejthette sem pap, sem szerzetes, sem diák a nevét. Természetesen mi rengeteget beszéltünk. Ha elindultunk busszal valamerre, és ment le a nyugaton nap, arra nyugszik a szabadság napja, így mint egy vicc. nagybátyám, aki szintén osztályidegen volt, és aki aztán nem jutott be egyetemre, hanem a szombathelyi Rábagyárban dolgozott, a vasárnapi ebédeknél Koszigin meg Brezsnyev viccekkel. Tehát, hogy ez egy olyasmi volt, ez a vita aztán szóba is került 56 felejtés, nem felejtés után, hogy egyszerre felejtette el ezt az egész dolgot a magyar társadalom, és egyszerre élt benne búvópatakként, hogy itt van valami nagy seb. És ez az, ami ugye erről voltak emlékezetes viták, ugye a Néma hagyomány, amit ugye György Péter írt meg, idestova talán már negyed százada, és az akkörül keletkezett viták. És hát van ez a nagyszerű regény, amit Gyuri írt. Tehát ami szemnyitogató volt, és pont akkor jelent meg, amikor már nagyon zavaros lett ez az egész 56 emlékezet. Még éltek rengetegen, ugye a 2000-es évek első évtizedében, de már sokan meghaltak, már teljesen ketté szakadt az emlékezet frontja, 56 már másfél évtizede hivatalos ünnep volt, ahol mindig mindenkinek az iskolától elkezdve a politika legkülönbözőbb szintereig és minden önkormányzatnál emlékezni kellett, és láttuk, hogy milyen rohamosan ürült ki ennek az egésznek a tartalma. Azt elfelejtettem mondani, hogy az én alapvető élményem az a Nagy Imre temetés 1989. június 16-án, mert előző nap érettségiztem, és feljöttem Pestre, és megmondom őszintén, ott voltam végig, nem a beszédekre emlékszem, hanem ahogy felolvassák a kivégzettek nevét. Tehát rám ez hatott, de másnap már az újságok ugye természetesen Orbán Viktor beszédéről meg arról beszéltek, hogy felszólította a szovjet csapatokat, hogy hagyják el az országot, és ennek a különböző politikai interpretációi, de én akkor éreztem a gyásznak azt a fekete komorságát, ami a hozzám hasonló fiatal, tájékozatlan, és bár 56 egy országos dolog volt, messze nem budapesti ügy volt, de azért mégiscsak volt egy Budapest nehézsége, hát ugye az utcai harcok döntő része azért mégiscsak Budapesten zajlott, tehát maga a szabadságharc része, miközben hát természetesen másoknak is vannak, tehát a Salgó-Tarjáni sortűz, vagy ami hát ugye Veszprémben, Győrben másút történt, ezek mind rendkívül fontos dolgok, de hát ugye az emlékezetet az általad felsoroltak, uralták, tehát éltek még a vezetők, vagy hangadók, akik ott voltak Nagy Imre körül, vagy éppen ugye Pongrácz Gergely személyében a pesti srácok körül. Az én felnőtt életem pontosan annak a melankóliája, hogy itt volt valami, amely úgymond átvehette volna a magyar történelem diadalmas átinterpretációjának a szerepét, és viszonylag gyorsan, nagyon gyorsan eltűnt. Tehát emlékszem arra, hogy 91-ben, talán október 23-án halt meg a Queen együttesnek az énekese, Freddie Mercury. És hogy rengeteg magyar történelem szakos voltam, többen bejöttek, hogy az osztályban, az iskolákban azért jönnek be fekete ruhába a diákok, 96, ezek is most már 40 pluszos diákok, mert meghalt Freddie Mercury, és nem azért, mert hogy 56-os forradalomra emlékeznek. Tehát nagyon gyorsan elhivatalosodott 89 után 56, és hogy elszakadt a társadalomtól, és visszatérve, hogy miért, erre ad választ szerintem Gyurinak a regénye, a Tavaszi tárlat, hogy a magyar társadalom, minden egyesünk egy kicsit ilyen fátrai, természetesen vannak különbségek, és aztán tehát a hős az egyben antihős, és rengeteg hősről, mint mostanában is kiderül, hogy mint ahogy kiderült Király Béráról is, hogy vaj van a füle mögött. Tehát, hogy annyira, amennyire hős, annyira ambivalens is mindaz, ami a teljesítménye mögött van.
Mi kell mondjuk Nagy Imre mellett, aki hát ha jól tudjuk, akkor KGB ügynök volt, ugye a padlások lesöprője, a sztálinizmus kiszolgálója, aztán a kérdés, hogy hogyan vált át egy ember. Tulajdonképpen 56 esetében a többi sztálinista, mert akiket felsoroltam, azoknak hát a 90% az 50-es években nagyon derék sztálinista volt, nem abszolút, kérdés. Halda Alizról sokat meséltek nekem a Magyar Rádióban, egy, hát én nagyon kedveltem az Aliszt, de egy borzalmas nőszemély volt, egy igazi sátán, aki ott írtotta maga körül a szocializmusban nem hívő embereket, és nem volt ebben egyedül. És aztán történt valami, ami átfordította őket. És ez az egyik átfordulás, ami nagyon érdekes, a másik pedig 57 május elseje, a társadalom átfordulása, vagy nem átfordulása, hanem csak szimpla alkalmazkodása, nem tudom, amikor hirtelen tele lett a Hősök tere Kádár János lábai előtt. Akár is fogadtam őket, nem tudták elmagyarázni, hogy ez az átkapcsolás a sztálinizmusból hogyan történt meg.
Van egy nagy különbség, és a Gyuri regénye pontosan erre az irtózatos rejtélyre akar és tud választ adni, hogy hogyan lehet, hogy 56-tól 57-ig történik meg ilyen nagy változás. A másik változás, hogy az egykori derék, vagy nem derék sztálinisták hogyan lesznek pártellenzékivé, aztán forradalmára, aztán vértanukká is, mint mondjuk Angyal István, annak van azért egy racionálisabb magyarázata. Hát azért lássuk meg, hogy 53-ban meghal Sztálin. 53-ban a háttérbe szorított Nagy Imrét, akiről még persze csak a legbelsőbb barát vagy elvtársai tudják, hogy mit csinált a Szovjetunióban, és hogy volt ügynök a túlélés érdekében, vagy hogyan, meghirdeti az új szakaszt. És akkor rengetegen elkötelezik magukat a párt ellenzék mellett, és 56 nem a legmélyebb, legnagyobb elnyomás közepette következik be, hanem egy erjedés nek a kellős közepén, amikor ugye, hát ott van a Petőfi klub, ott van Petőfi körnek a borzalmasan izgalmas intellektuális felszabadító hatása, de hát akár az egyházaknál is, tehát megnézzük, hogy megszüntetik az egyházi vezetőknek az állami megfigyelését 56 nyarán. Tehát, hogy van, akármennyire is paradoxnak tűnik, egyfajta liberalizáció. És még egyet mondok, tehát, hogy az én nagyanyámnak, akik paraszti emberek voltak, és elvették mindenüket 50-be, nem az 56-os, nem az 58-ban kivégzett Nagy Imre emlékeznek, hanem az 53-asra, aki megengedte, hogy ki lehet lépni a TSZ-ből, aki lehetővé tette a paraszti társadalomnak, hogy megéljen. Az új szakasz Nagy Imréje, aki egy kommunista Nagy Imre volt, aki vonalasan beszélt, és hogy a magyar társadalom egy jelentős részének, a parasztságból jövőknek, ez a Nagy Imre a hős. És számukra teljesen mellékes, hogy előtte mi volt, és utána mi volt.
Gyuri? Igen. Tehát 57, meg igen, a többi.
Személyesen az érintett, hogy sokan diszidáltak. Hát a házunkból nagy ház, annak ugye a harmada diszidált. A legjobb barátom diszidált. És darabig leveleztünk, aztán ez megszakadt. De azt kell mondanom, hogy, és ez most nem a regény, meg nem a történelmi feldolgozások, hanem én rám az életemben a legnagyobb hatást talán 56-ból két dolog tette. Az egyik az, hogy apám végig kórházban volt, és keresték Csepelen is a munkahelyén, meg nálunk a lakáson is. Nálunk a lakáson azért keresték, hogy vállalja el a munkástanács elnöki tisztét, mert becsületes ember. A gyárban pedig azért keresték, hogy főbelőjék, mint kommunistát. És ez a kettő együtt járt. Ez az egyik, amit úgy megjegyeztem igazán. A másik, hogy hát majdnem felakasztották az apámat, és tényleg a hajszálon múlt, hogy nem. Ez már 57 eleje. A semmiért, mert hát nem csinált semmit 56-ban, mert kórházban volt végig. És a harmadik pedig az, hogy amikor már hazajött és decemberben járóképes lett, akkor végigmentünk a Nagykörúton. És hát ott a házak jó része ki volt lőve, ki volt égve. Hullát ugye már nem láttam, de még ott voltak a sírok, ugye ott a járdán, a fák tövébe ott voltak a sírok, hogy kik haltak meg, még láttam tankroncsokat, meg az egy háború volt, háború volt. És azóta, ezt az egyik novellámban, ami 56-ról szól, a halottak napjáról szól, egy rövid novellám, még a Kádár rendszerben jelent meg, abban leírom, és ez igaz is, hogy azóta nem tudok úgy egy városba menni, hogy ne látnám magam előtt a várost magát és a romjait, amelyeket majd fogunk látni egyszer.
A jövő, mindegy, hogy a jövő Párizs, romjait?
A jövőbe. Hogy az Párizs vagy New York, látom kiégve és romosan. Tehát ilyen kettős látást szereztem, és ez valahogy nagyon mélyen bennem van. Ami azt illeti, hogy milyen hatása volt 56-nak, hát most már nem, de úgy körülbelül a 2000-es évek elejéig, ami jó történt Magyarországon, az mind kivétel nélkül 56-nak köszönhető. Ha nem lett volna 56, akkor rosszabbul járunk. Ugyanis hiába taposták el természetesen, hát azért ez mégis egy akkora fölkelés volt, amilyet a szocialista országokban nem tanúsítottak. Nem hasonlítható a 68-es Prágához, ahol hát semmit nem csináltak a csehek természetesen, már 56 tapasztalatai alapján, és a
53 Berlin.
53 Berlin, azt nagyon hamar levelték, 56 Poznany, de az picike volt, de azzal fenyegetett, hogyha a lengyelek fölkelnek, akkor aztán ott abból mindenképpen világháború lesz, mert olyan őrületes háború lesz a lengyelek meg az oroszok között. Ezért siklatták ki Magyarországra, ez meggyőződésem, hogy nehogy a lengyeleknél legyen. De mindegy, az, hogy leverték, persze, de azért mégis ez volt az egyetlen nagy fegyveres fölkelés a szovjet blokk európai részén, amelyik óvatosságra intette a szovjeteket. Na most én biztos vagyok benne, hogy részben Hruscsov ellen tört ki 56, mármint hogy az oroszok segítették. Ez az eldöntetlen helyzet, ami Magyarországon kialakult, hogy nem tudták eldönteni, hogy Rákosi után, aki 56 nyarán mondott le, ki legyen a következő, a Nagy Imre vagy a Kádár. Mind a kettő sáros volt természetesen. A Nagy Imre azért, mert a Moszkvai Magyar Rádióban ő volt a belügyes, és Kádár János pedig hát belügyminiszter volt a Rajper idején, és vastagon benne volt az egészben. Más kérdés, hogy utána persze őt is lefogták, és akkor... De kijött, ugye előbb-utóbb kiengedték, és akkor azonnal lepaktált Rákosival, aki meg főnök volt. Erről írtam drámákat, úgyhogy ezzel nem akarok most külön foglalkozni. De az, hogy itt nem tudták eldönteni, hogy ki legyen az utód, ez azért van, mert a Hruscsov még nem volt igazán nyerekben. És a 20. kongresszus, amelyik hát döntő volt a tekintetben, hogy nem bombázzák szét a lázadó szocialista európai országokat, hanem megpróbálnak valamit, hát Magyarországon be kellett mutatni, rá volt kényszerítve a Hruscsov, hogy megmutassa, hogy erőt alkalmaz, de utána, amint lehetett, enyhített. És nem Kádár Jánoson múlott az, hogy 58-60 után, a Nagy Imré kivégzése után néhány évvel elkezdődött egy ilyen liberalizáció, hanem a Hruscsov akarta kivonni a szovjet csapatokat Magyarországról. Ez benne van az egyik drámámba, és ez igaz. És ezt nem mondták el se nekünk, se az utódainknak. Ez máig nem ismeretes, hogy a Hruscsov ki akart vonulni Magyarországról, katonailag. És 56-ot részben az is motiválta, hogy 55-ben ugye Ausztriából kivonták a szovjet csapatokat, ugyanakkor a magyarok elkezdtek reménykedni, hogy Magyarországról is kivonják, ugyanis az volt az egyetlen oka, hogy a szovjetek Magyarországon voltak, hogy utánpótlást jelentsenek az ausztriai seregeiknek. Tehát nem teljesen alap nélkül reménykedtek ebben a reformkommunisták, akik amúgy, hát ugyanúgy a Szovjetuniótól fügtek, mint a nem reformkommunisták, tehát ott több frakció hadakozott egymással, és hát azért az szokott történni a csatlós országokba, ami a nagyhatalomba, vagy a szuperhatalomba történik. és az is történt. Hát Magyarországon viszont, amikor egy kicsit enyhült a hatalom, akkor tört ki 56. október 23, mert akkor meg már nem volt akkora az elnyomás, mint pár évvel korábban. És egy kicsit jobb volt már az ellátás. Tehát volt valami remény, hogy itt valóban változhatnak a viszonyok, és ez nem volt teljesen alaptalan. Hát az, hogy nem láttak bele a szovjet belső hatalmi viszonyokba, hát arról nem tehet senki.
És mi van 57 május elsőjével? Magához tért a magyar nép, és megértette, hogy 56 egy tévedés volt? Vagy hogy ez egy olyan luxusa volt a nemzetnek, amit nagyon ritkán engedhet meg magának?
Hát 57 terén már teljesen működött a megtorlás. Megindultak a tömeges kivégzések, bebörtönzések, elhurcolások, elbocsájtások, internálások, tehát nagyon is dolgozott a Kádár-rendszer, és annyira belejött a lendületbe, talán Gyurinak volt erről egy interjúja, hogy még akkor is csinálta, amikor már nem volt szükséges, amikor már nem lett volna ekkora ellenállás. Hát ne felejtsük el, hogy 56 decemberében még ugye a nyugati pályaudvarnál borzalmas sortűz van, ugye pufajkások, meg egyebek.
És nőtüntetés
van, Moson Magyaróvár, tehát hogy itt ugye 56, ez nem csak a november 4-éig, vagy 5-éig terjedő szabadságharca a pesti tereken, hanem a társadalomban nagyon-nagyon sokáig ott van. Hát az egyházak, hogy mondjam, tényleg a református egyházban alakul egy megújulási mozgalom, és rengeteg ideig nem sikerül visszatenni, és bizonyos értelemben el is kell távoztatni, és ezt is szeretném megerősíteni, ezt a téziseket, a leginkább kompromittáló dolgokat. A kádári korszak emblematikus külügyminisztere Péter János református püspökként jutott a csúcsra, titkos kommunista pártag volt, Tildi Zoltánnak a saját főnökéről áruló információkat áruló kabinettitkára. Korábban egyébként ugye a német fegyverek győzedelméről írt jelentéseket. Nos, ez a Péter János ugyan visszatért debreceni püspöknek, református püspöknek, tiszántúli püspöknek, de aztán ott hagyta, mert nem lehetett. Tehát, hogy nem lehetett, egy bizonyos értelemben meg kellett változtatni az elnyomás dinamikáját, és bár véres volt, és bizonyos tekintetben sokkal véresebb volt, mint az 56 megelőző néhány év, ami 56 után következett mondjuk 61-ig, 62-ig, azért látható volt, hogy nem lehet ezt csinálni, és nem lehet ezt csinálni világpolitikai méretben is, tehát, hogy ugye a szovjetek is egy kicsit visszafogták magukat, és hát ezáltal kezdődött. Tehát az egyik ma ugye az amerikai választásokon, a lengyel választást eldöntő nagy ügy az abortuszhoz való jog. Tehát Kádárnak az egyik legfontosabb intézkedése az volt, hogy amivel ugye megnyerte magának a magyar társadalmat, az abortusz liberalizáció volt pont 56-ban. Tehát itt azért lássuk azt, hogyha nem politizáltok, akkor csomó minden egyéni szabadságot visszakaptok. Azt, amit a kommunista társadalom egyébként, vagy a kommunista ideológia nem akart nektek megadni. Mert azt akarta, hogy valóban felkészítsen titeket a kommunista ügyfőténetre. Innentől kezdve maga, tehát szerintem 56 ilyen értelemben vízválasztó, nincs valódi hitbeli ideológia alapja a kommunizmusnak. Csak a hatalom megtartása az, illetve valami fajta kompromisszumos, csak azért is hit azok részéről, akik azon kívül, hogy hasznot merítenek abból, hogy káderek lesznek, és pártkarriert, vagy állami karriert csinálnak, de nincs meg az a fajta erőszakos üftörténeti hit, ami mondjuk a tanácsköztársaság vezetőit, vagy akár a 45-ben bejövő kommunistákat jellemezte. És a magyar társadalom ezt látja, és vagy a magyar társadalom egy jelentős része. Azért nehéz ezt elmondani, mert minden egyes ember esete más, hogy miért és hogyan nem szólal meg, vagy marad otthon, vagy rábírják akár a szülei, hogy otthon maradjon. Hogy meséljek el egy történetet? Tehát most halt meg nemrégiben Jelenics István. Irodalomtudós volt, Pilinszky Jánosnak a gyóntatója, barátja, és egyébként egy tudós értelmezője is, azt hiszem a Pilinszky költészetének. Én egyszer őt meghívtam egy felsőoktatási kollégiumba, egy október 23-ai megemlékezésre. És nagyon revelatív volt, amit arról mondott, hogy milyen viszonylagos a hősiesség. Elmondta azt, hogy ugye a Piarista rendház az akkori Mikszáth Kálmán téren volt, ugye kitelepítették őket, mert 51-ben megkapta a Piarista rendháznak a Dunaparti épületét a bölcsészkar, és hogy ők is ott voltak a rádiónál, röplapok, stb., és természetesen novemberben, decemberben ott razziáztak a megszálló, megtorló egységek, és volt, akit elvittek, abból nem lett szerzetes, börtönbe került, megtörött az élete, és őnála is volt rengeteg röplap, amit bezárt csak úgy, mert már jött a házkutatás valamelyik fiókba. És valami akkora szerencséje volt, ezt mondta el, ott a diákok előtt Jelenics, hogy nem vették észre. Vették észre, hogy tele van röplapokkal a fiókja. És azt mondta, hogy ezen ő nagyon is elgondolkozott, hogy mi történt volna, hogyha észrevették volna. És hogy hogyan alakult volna az ő élete. És azt is elmondta, hogy és vannak is, akár a Piaristáknál is, másoknál is, hogy a hősök is megtörtek. Ők más módon, ők egyedül maradtak. Ha kijöttek a börtönből, megváltozott a személyiségük, azt gondolták, nem mindenki, de sokaknál, hogy ők voltak a tiszták, a többiek megalkuttak, és akkor mi van?
Hát itt van, bocsánat, hogy közbevágok, Őrsi István, ugye az emlékirataiban megírja, kijött a börtönből, és ő úgy emlékszik rá, nem biztos, hogy ez így volt teljesen, de arról beszélünk, hogy ő, hogy fogta föl a dolgot. Mindenki elfordult. Ment az utcán, ráköszönt egy ismerősére, aki a másik oldalra átment, vagy elfordult. Mondom még egyszer, nem biztos, hogy így történt. De ő ezt érezte, hogy itt vannak az árulók, akik már is elsőjén mottéltették a kádárt, és itt van ő, aki értük szenvedett, de nem érdemlik meg. Tehát körülbelül ez volt az egésznek a tartalma.
Hát valószínűleg igazat írt, és ő ezt így is gondolta, és így élte át. Na most természetesen azt egy néptől nem lehet kívánni, hogy ne maradjon életben. Tehát itt az élet ösztön működik, és hát, hogyha mi az életet támogatjuk, és azt valljuk, amit addig, hogy az élet él és élni akar, akkor ezt azért helyeselnünk kell.
De nagyon tud fájni.
Igen. De most azt kell mondjam, hogy 56 még nagyon közel volt a második világháború végéhez. Hát 11 év múlt el. És akik részt vettek 56-ba, akár fiatalon, akár idősebben, aktívan, bármelyik oldalon, azok azért pontosan tudták, hogy a Horthy korszak a nyilas korszakba torkollott. És ez nem is igen lehetett volna másképpen. Jó, hogy háború volt, meg mindenféle, de nem akartak újabb nyilas korszakot, nagyon kevesen voltak a nyilasok akkor már, nagyon kevesen nem hittek abban, hogy valamilyen szocialisztikus eszme nevében ezt a társadalmat jobbítani lehet, és nem voltak többségben azok, akik a kapitalizmus szerették volna visszaállítani. Ez egy nagyon lényeges dolog, és ebből az is érthető, hogy amikor egy ilyen szocialista-kommunista programmal jön Kádár János, akiben pár hónappal korábban még bíztak, mert hiszen az új pártnak, amelyik nem jogfolytonosa az MDP-nek a főtitkára, és hát jó, az oroszok ültették a nyakunkra, de azért ott volt az a bizalom, és ott volt az élni akarás, hogy lehet egy igazságosabb, bár szocialista társadalmat fölépíteni. Annál is inkább, mert hát azért fekete-fehéren kiderült, hogy a Szabad Európa Rádió hiába uszított, Hát szó nem volt arról, hogy akár az Egyesült Államok, akár valamelyik nyugati hatalom Magyarország.
Ezt vitatják, mellett, bocsánat, történészek, de, hogy nem uszított.
De,
egy mondat.
Hát
uszított.
Én személyesen jobban voltam azzal, aki a fő uszító volt. Később megismertem, jobban lett. De, és azért merem ezt mondani, mert pár évvel ezelőtt az ELTE esztétika tanszék rádiója levetítette az egész Szabad Európa programot, amit annak idején október-novemberben mondtak, és hallgattam, végighallgattam az egészet, igen, uszított. Nem minden egyes szabad európás uszított, de azért mégiscsak olyan ígéretek hangzottak el, amelyek nem voltak teljesíthetők. Pláne annak fényében, hogy pontosan tudjuk, hogy Eisenhower megegyezett Hruscsovval, utána Hruscsov megegyezett Titóval, és akkor szépen visszavonultak.
Csak eszembe jut erről a fájdalomról, amit az őrsi érezhetett, ugye itt van a Viktor Hugo nyomorultakja. Erről pár évvel ezelőtt készült egy film, és egy jelenetet nem tudok elfelejteni, ugye a diákok, a naív, illúzióban élő, forradalomban hevülő, a népet szolgálni akaró diákok, ott vannak a barikádokon, a nép hordja ki a kaját, piát, stb. Folyik az ellenállás, majd egyszer megjelenik a hadsereg ágyukkal. Ez már nem vicc. És jönnek a diákok, fölállnak a barikádokra, és nincs a nép. Fölnéznek, és mögöttük az ablakok sorra csukódnak be. Egyik a másik után. Egyik a másik után. És ott maradnak 18-20 évesen egyedül, és meg fognak halni. Ő értük. Szóval ezt nagyon nehéz fölfogni és elérni. Szóval ez...
Franciaországban ez nagyon sokszor előfordult a 19. században, és sokkal véresebben, mint bármikor Magyarországon, kivéve 48-49-et. Na most az, hogy az elviselhetetlen és aljas és utolsó szemét elnyomás, gyilkos elnyomás ellen föl kell a nép, hát joga van. Már bocsánatot kérek, hát az a legjobb, amit tehet. És miután ezt leverik fegyveres erővel, akkor valahogy túl kell élni. Na most, akik disszidálni akartak, akkor azért nyitva voltak a határok, elég sokáig, meg kell mondanom, és tovább voltak nyitva a határok, mint sem azt ideológiailag el lehetett volna tűrni, ami azt jelentette, hogy az újjászerveződő kommunista rendszer meg akart szabadulni a legvéresebb és legelszántabb ellenségeitől. Az, hogy mások is kimentek. De még decemberben, sőt, még januárban is ki lehetett menni Jugoszlávián keresztül. Egy csomó ilyen eset volt. Na most utána, május 1-ig nem volt akkora a megtorlás, csak a munkásokat vitték el. Utána kezdték el, május első után igazán a diákokat, és csak utána vitték el az írókat. Tehát amit a Pali említett, engem is meglepett a dolog, amikor a Tavaszi tárlat című regényt írtam, és hát azért utána néztem dolgoknak, hogy utána van az igazi nagy megtorlás. És a Nagy Imré kivégzése az 58. június. Tehát ez a fölösleges megtorlás, ez a bosszú, ez már nem volt indokolható politikailag, és mégis folytatódott annak ellenére, hogy a Szovjetunió ezt szerette volna meggátolni. Tehát ez egy magyar önmozgása volt ennek a kezdeti Kádár rendszernek, amiből aztán vissza kellett venni.
Nem beszéltünk eddig még az 56-osok politikai felhasználhatóságáról. Én emlékszem, hogy 90 vagy 91-ben ez már a Antal korszak, ugye? Amikor Antal nem ment el a Nagy Imre emléktábláját megkoszorúzni, mert hát kommunista volt. És abban a pillanatban lehetett érezni, hogy itt valami szakadás van, és akkor az 56-osokat így a pártok kvázi elosztották maguk között, vagy maguk vándoroltak ide-oda, teljesen mindegy. De lettek Fidesz hívő 56-osok, voltak SZDSZ-es 56-osok, MDF-es 56-osok, és hát ebből világossá vált, hogy ebből olyan 56 kép, amit a társadalom át tud élni, meg tud szeretni, vagy el tud fogadni, vagy valami közös üzenetet le tud párolni belőle, ebből nem lesz. És gyakorlatilag azóta is, mintha ez lenne, ezt érzékelem. Tévedek?
Hát azért azt se felejtsük el, tehát 56 forradalom, egy csodálatos forradalom, és ennek köszönheti a magyar név, hogy megint szép lett és fényes lett. Tehát ha csak például Hannah Arendt soraira gondolunk, aki 56 forradalmában nem a nemzeti forradalmat látta, még csak nem feltétlenül az antikommunista forradalmat, bár ő antikommunista volt, hanem azt az univerzális emancipációs lehetőséget, az autonómia és az önigazgatás, amelyet a magyarok mutattak be és adtak példát a 20. század közepén, 11 évvel azután a rettenetes egyetemes tragédia után, amit ugye a holokauszt jelentett. Tehát forradalom. És szabadságharc, tehát tényleg a pesti srácoknak a hősiessége, a Molotov koktélok, az a reménytelenség, ahogy hátrálnak egészen Nagykovácsiig, meg stb. Ezt ugye Király Béla elég szemléletesen leírta. De azért ne felejtsük el, talán Gyuri is írt ezt valahol, vagy mondta, hogy azért 56-nak van egy polgárháborús aspektusa is. Tehát azért van itt olyan dolog, hogy szembefordulnak egymással erők, felejtsük el, ami a köztársaság téren történt, egyebek, voltak antiszemita megnyilvánulások. Tehát egyszerre van jelen a fény és az árnyék. Egyszerre van jelen valami olyan csodálatos sűrítettsége az eseményeknek, amely azt az illúziót kelti, miután borzalmasan és brutálisan leverik, hogy itt valami nemzeti egység bontakozott ki. Holott éppen az történik, hogy Nagy Imrében senki nem bízik. Hát valóban az október 23-ai szereplése minden csak nem biztató, hanem csalódást keltő, elvtársak, meg stb. Hát, és hát arról nem is beszélve,
hogy... 25-én ellenforradalmat
mondja. Igen, és hogy akkor verik le brutálisan az egész forradalmat, amikor kikristályosodna az, hogy milyen erők állnak szemben, és valóban ebben igazat kell adnom, hogy nagyon kevesen, sőt, senki nem követeli a kapitalizmus visszatértét, pláne nincsenek horti plakátok, meg egyebek az utcán, meg máshol sem. Nyilvánvaló ilyeneket majd aztán 57-től kezdve az ideológia gyárt, hogy csendőr, felvette a csendőr egyenruháját, vissza akarta hozni a horti korszakot, stb. De nem erről van szó, de mégiscsak befagyasztanak itt valami olyasmit, és amely azután tud kiengedni, hogy visszatért a szabadság, Kádár, hát ugye egy demens, magával meghasonlott öregemberként meghal, egyik utolsó ugye megnyilvánulása az a híres, hírhet Kádár beszéd, ami bemutatja azt, hogy igen, tehát a Nagy Imre kivégzése az egy teljesen felesleges dolog volt a reálpolitika vagy a világpolitika szempontjából, nem a szovjetek kérték, követelték, hanem az Kádáré volt, és 91-ben ez rászabadul az országra, hogy 56 az nem valami olyan kincs, amit mindenki simogatni akar, hanem amiből mindenki ki akarja akkor és úgy hozni azt az előnyt, és ez máig is így maradt. Az más kérdés, hogy vannak azért olyan alaptételek, amelyeket nem lehet ettől a szabadságharcos néptől elvenni. Tehát, hogy lehet, hogy vannak itt olyan szituációk, amikor a nép bezárja az ablakait, de ahogy Gyuri mondta, tehát itt azért 56-ban valami páratlan történt, és ez kihatott. Tehát 56 a vereség kezdete. Vereség kezdete a szovjetek számára, a kompromisszum kezdete a varsói blokkban, és annak a nagy baloldali, sőt kommunista mítosznak a megingása nyugaton is, amely ott addig azért az antifasizmus nagy és nemes eszménye alatt hódított. Hát gondoljunk François Furénak, a nagy francia történésznek, aki maga is kommunista volt, a könyvére, hogy ő is 56 után lép ki. Gondoljunk François Mauriacra, gondoljunk Albert Camusra, és még Sartre is, akik ekkor kapnak észbe, hogy micsoda mértékű az elnyomás, és hát az abszurditás a totalitarizmusnak. Tehát ilyen értelemben ez egy zavart örökség, és leginkább zavart Magyarországon, mivel most már szinte senki nincs, hát néhányan még vannak, akik aktívan részt vettek, ezért most már enyhül, de hát tényleg az elmúlt 10 évben, 15-20 évben nagyon fájdalmas volt, ahogy 56-osokat használnak föl egymás ellen.
Hát meg hogy 56-ot a napi politika ügyében használják fel.
De egy politikusnak mire más kéne, mint a napi politikával?
Bocsássuk meg.
Nem bocsátjuk meg egyáltalán, csak hogy ez érthetővé teszi, hogy ő
ne várjunk tőlük viszonyít. Túl sokat.
Én nem várok.
Jó, hát az utolsó 10 évre éppen az ellenkező, ez igaz, hogy 56, mintha nem is lett volna.
De most nagyon lett.
Nincsen egyáltalán, ki van radírozva. Na de hát ezek a radírok, ezek elkopnak. És akkor megint előtűnik az írás, és 56-ból lehet táplálkozni. Az a fajta spontán önigazgatás, amit akkor a jugoszlávoknál sokkal inkább Magyarországon valósítanak meg, noha azt hiszik, hogy jugoszláv ideákat másolnak, az azért előbb-utóbb nyilvánvalóan elő fog tűnni más körülmények között.
Magyar társadalom, csak még egy mondat tőletek. A magyar társadalom most gondol 56-ról valamit, vagy hogy mondjam még, hogy téged idézelek, az írás még le van fedve a falon.
Akik majd gondolni fognak, azok nyilván megnézik azokat az alternatív társadalmi megoldásokat, amelyek a 19.-20. században már voltak. A semmiből nem lehet kiindulni. Ez egy rendkívüli módon megalázott és széttagolt társadalom, amelyikben most élünk. Hát világszerte olyan lett, tehát ez nem csak magyar jelenség. Magyarországon ez szépen előre haladt, ez a rettenet. De hát ilyen alapon egy társadalom nem tud működni.
Pali?
Hát én is csak egy ilyen bibliai mondatot tudnék mondani, nem halott, csak alszik. Tehát biztos, hogy 56 öröksége az ott szúnyad a magyar nemzeti emlékezetben, ha látensen is, ha zavarosan is, de hát az elmúlt hetek bizonyították, hogy ezért vannak határok, amelyeket nem lehet büntetlenül áthágni.
Köszönöm szépen Hatos Pálnak, Spíra Györgynek, hogy itt voltak. A mai műsort is Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.